A Mária Rádió stúdiójában sok szeretettel köszönhetem dr. Ofner Pétert, aki belgyógyász, kardiológus, a Gottszégen György Országos Kardiológiai Intézet főorvosa, főigazgatója. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a műsorban. Az ön által választott szentírási idézetről beszélgetünk, és arról, hogy vajon az ön életében mit jelent ennek az üzenete, és hogy a hite a mindennapi életében hogyan segítette, és mit jelent önnek a hivatása, és mit ad önnek.
Éhes voltam, és adtatok ennem, szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok. Sok oka van annak, hogy én ezt most nagyon aktuálisnak érzem, részben most, a mai időkben is, és egész életpályánkat kíséri végig. Ha általánosságban beszélhetünk erről a kérdésről, akkor azt gondolom, hogy mi egészségügyi dolgozók, orvosok, mindnyájan tulajdonképpen ezzel az indítatással lépünk a pályára. És sokan azt hiszik, hogy ez pusztán tudomány vagy technikai kérdés, hogy dolgunk pusztán a betegségek gyógyítása a legjobb tudásunk szerint. Én azt gondolom hosszú pályafutásom alatt, hogy ennél talán még több az, amikor észrevesszük a betegben az embert, észrevesszük azt, hogy az ő panasza, problémája, szenvedése az nem egyszerűen biológiailag gyógyítandó, hanem mögötte az együttérzésnek, az emberségnek, az empátiának, és nem utolsó sorban a bizalomnak van nagyon nagy szerepe. Talán most eltérünk a témától, de mégis fontosnak érzem a bizalom kérdését. Mi ebben a fejlett társadalomban, ahol a munkamegosztás, a társadalmi együttélés szabályai szerint élünk és dolgozunk, mindnyájan tesszük a dolgunkat, csinálunk valamit. Szakmánk szerint, helyünk szerint, de a társadalom egésze, működőképessége azon múlik, hogy hiszünk-e abban, hogy amit mi csinálunk, amellett amit más csinál, az is korrekt, az is tisztességes, az is értünk való. És fokozottan érvényes ez az orvos és a beteg kapcsolatára. Az a bizalom, amire épül a társadalom egésze, az alapvető gyógyító értékű a mi világunkban. Nem vagyunk elegek ahhoz, hogy önállóan gyógyítsunk. Gyógyulni csak úgy lehet, hogyha a beteg és az orvos, vagy a beteg és az egészségügyi dolgozók között kialakul az a bizalmi kapcsolat, amely elhiteti a beteggel, hogy amit mi teszünk, ez tudásunk legjava, és hogy érte tesszük. Ha kétségek ébrednek benne, ha bizalmatlanná válik, akkor nem tudunk célt érni a legjobb tudásunk ellenére sem. Közös munka az, hogy valaki betegségéből felépüljön, vagy legalábbis állapota javuljon. És mindaz, ami a bizalmi kérdést alássa, az tulajdonképpen tudásunk ellen való merénylet az orvos és beteg kapcsolat ellen. Úgyhogy én nagyon hiszek abban, hogy a társadalom tapasztó ereje éppen az a bizalom, amivel egymás felé kell, hogy forduljunk, el kell higgyük, hogy mindenki teszi a dolgát, és hogy értünk teszi, amit tesz. Mi is így dolgozunk, mi is így tegyünk. Úgyhogy a bizalmi kérdés az egy alapkérdés, persze nem csak az orvoslásban, hanem társadalom egészében. Hát egy történetet kért, és akkor beszélgessünk egy konkrét történetről. Nagyon sok dolog jutott eszembe, amikor példát kerestem erre a mondásra, erre az idézetre, és az egyik ilyen nagyon mélyen beivódott, az egy kisgyerek története, aki súlyos szívelégtelenséggel került a mi intézményünkbe, és ennek kapcsán hosszas kezelés után műszívkezelésre volt szüksége, és szívátültetésre ítéltetett. A probléma is azt talán a hallgatók nem tudják, hogy a szívátültetés az egy olyan beavatkozás, amelynek során nem pusztán csak a beteg állapota perdöntő, hogy elvégezhető-e, hanem nagyon fontosak azok a körülmények, szociális és egészségügyi körülmények, amelyben a beteg él. ugyanis immunszuprimált állapotában, fertőzésre fogékony állapotában a betegnek az otthoni szociális körülményei nagyon nem mindegy. És ebben a helyzetben ez a kisfiú, aki valóban az életért küzdött a végső stádiumában, nagyon rossz szociális körülmények közül került hozzánk, és családja nagyon rossz lakhatási körülmények között nagyon szegény sorban éltek. A szülei látogatni se tudták, elég távol éltek az intézményünktől, és a gépkocsijuk már régen lerobbant, javításra sem tudtak áldozni. És amikor ezeket a problémákat megismertük, akkor természetesen lehetett volna úgy dönteni, hogy elutasítjuk, hogy nem érdemes, nem lehet ilyen esetekben is, ilyen állapotban, ilyen súlyos szociális körülmények között ezt a műtétet elvégezni, de mégis inkább azt az utat választottuk, hogy fordultunk a falu közösségéhez, az ott lakókhoz, a polgármesterhez, és valami hihetetlen dolog történt, mert megindult egy falu. És ezének a kisfiúnak a szívéért, azért, hogy ő túlélhesse, és hogy kaphasson egy új szívet, ezért ezek az emberek mindent elkövettek. A házat újjáépítették, vizet vezettek be, vezetékes vizet kapott a család, kifestették, és az autót megjavították. Úgyhogy mire a gyerek a szívtranszplantáción átesett, és fölépült, és ez több hónap volt, egy új házba költöztek, és egy egész falu megindultan át ezelőtt a történet előtt, saját maguk előtt tulajdonképpen, és valahogy ez volt az a szimbólum, hogy egy gyermek új szíve, egy kis új szív beindította a szívét mindenkinek maga körül, és talán mi nem csak ennek a gyereknek ültettünk be szívet, hanem talán az egész falu, egy egész közösség érezte úgy, hogy lépni kell, tenni kell. Úgyhogy hiszek azokban az emberekben, akik körülöttünk élnek, és bizalommal fordulunk feléjük, és mi is úgy hiszük, hogy azok a gondok, amelyek a kórházon kívül oldandók meg, abban is találunk partnereket, mint ahogy szeretnénk, ha hinnének bennünk, hogy mi is mindent megteszünk betegeink gyógyulása érdekében. Úgyhogy egy másik mondás, hogyha lehet kettőt is. Én ezzel fejezném be, amit János evangéliumából, hogy ne legyen nyugtalan a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek.
Az ön személyes életére milyen hatással vannak ezek a történetek?
Föl lehet mérni azt, hogy ahogy az ember öregszik, és a pályán elég hosszú időt tölt el, talán arra jön rá, és ez az egyik fontos tapasztalatom, hogy nem csak a tudományunk, nem csak a tudásunk, nem csak a biológiai és orvostudományi ismereteink gyógyítanak, hanem ha igazán jók akarunk lenni, ha igazán el akarunk jutni a képességeink csúcsára, akkor nagyon embernek kell lenni. Nagyon ott kell lenni minden tekintetben. Ez tudom, nagyon nagy szó, és talán ilyen magasztos is, és nem szeretném ezt a beszélgetést ebbe az irányba vinni, csak hogy tudunk mi annyit tenni szóval, gesztussal, érzékenységgel, empátiával, mint a tudományunkkal. És ha a kettő együttműködik, akkor az egy nagyszerű gyógyító csapat és nagyszerű intézmény, és én rengeteg olyan munkatársammal, volt főnökömmel, és ma kollégáimmal találkozom, akik ezt nagyszerűen űzik egyszerre. És ők azok a példa, akik ezt az egész tevékenységet, ezt valami különleges küldetésnek tartják, mert az. És azért bánt sokszor, hogy ezt a tevékenységet, ezt nagyon pénzcentrikusan, nagyon csak a lehetőségek elemzésével akarják leírni, pedig ez nem pusztán csak pénzkérdése, ez nem pusztán technikai adottságok kérdése, ez ennél jóval több. Egy különleges szakmát üzünk, és ez tényleg valami nagyszerű dolog, amit tehetünk az életben. Úgyhogy ha úgy vesszük, és hogyha ezt a szókészletet használjuk, akkor vegyük úgy, hogy ez egy áldás mindnyájunkon, akik egy ilyen szakmában tevékenykedhetünk, és lehetünk tanulni annak sokszor, hogy lehetetlen helyzetekből is van kiút, és hogy hogy van sokszor gyógyulás, amit korábban nem is gondoltunk volna.
Honnan indult? Tehát a diák évekre hogy emlékszik vissza, amikor egyáltalán felmerült önben, hogy lehet, hogy nem is a diák években, lehet, hogy gyerekkorában merült fel, hogy orvos lesz.
Nem, tényleg későn. Én relatíve későn gondoltam azt, hogy orvos leszek. Én valamilyen humán pályát gondoltam magamnak, és sokáig ezekkel a témákkal foglalkoztam szívesen, de mindig is érdekelt a biológia. Valahogy inkább humán pályára készültem, és aztán sokféle meggondolás vezetett arra, hogy ami eltérített attól, hogy azt csináljam, ami most ez a műsor kereteit meghaladná. De viszonylag későn döntöttem úgy, és úgy gondoltam, hogy ez egy olyan természettudományi pálya, ami azért nem áll messze a humán ismeretektől, a humán beállítottságtól, az embertől. Talán ennél közelebbi humán pálya nincs is, mint az orvoslás. Amilyen mértékben előre jutottam a pályán, illetve a tanulmányaimban, annál inkább tudtam, hogy ez egy nagyszerű történet, és annyi minden lehetőséget nyújt, mert nem csak a betegségek megismerése, az emberek megismerése vált lehetségessé ezáltal. Az emberek a betegségükben megnyílnak, legtöbbje a bajaival, problémáival kinyílik, és hogyha ezzel, erre az ember eléggé nyitott, és még egy dolog, talán ez is egy furcsa szöveg, de hogy lehet élvezni a kommunikációt, a beszélgetést. Ez egy különös állapot, amikor egy beteg emberrel kezdünk beszélgetni, és megnyílik, lassan görcseit feloldjuk, az ellenállását valamilyen módon sikerül megoldani, sikerül rávenni arra, ami az ő érdeke, és aztán együtt örülni vele, ha sikeres a dolog.
Tehát akkor nem is nagyon volt nehéz döntés az, hogy orvosi pályára lép. Egyáltalán nem,
és mondhatom utólag is, hogy sosem bántam meg. Ennek van még egy oka, nem csak maga a pályának a szépsége, hanem annak a szakmának, amit választottam. A kardiológia az mindenki számára egy szimbolikusan gyönyörű szakma, az emberi szívvel való foglalkozás, az egy poetikus is, drámai is, és hát nagyon tudományos is. Azért, hogyha beszélhetünk erről ebben a műsorban, akkor arról is lehet beszélgetni, hogy az én pályafutásom során valami hihetetlen mértékű fejlődés és változás lett a szakmában. Mi olyan dolgokat tudunk ma megoldani, és olyan dolgokon tudunk úrrá lenni, ami ezelőtt 40 évvel szinte elképzelhetetlen volt. Az előbb beszélgettünk műszívről, szívátültetésről, de beszélgethetünk a gyógyszeres kezelés teljes arzenáljáról, a szívműtét, a kisgyermekek, gyermekek műtétei, amelyek nálunk ebben az intézetben egészen speciális területen folynak. Olyan bonyolult fejlődési rendellenességet vagyunk képesek ma teljes korrekcióban részesíteni, és ezáltal pici csecsemőknek is biztosítani a teljes életet, teljes egészséges életet, ami nem volt elképzelhető 20-30 éve. Annyi minden történt velünk, és annyi csoda történt meg velünk, tudományos csoda, ha így is lehet fogalmazni, hogy én nagyon hálás vagyok azért a döntésért, hogy én erre a pályára mentem. És hát főleg azért voltam szerencsés, mert egy olyan intézménybe kerültem, ahol a betegellátás, a beteg maga az volt a centrumban. Én tudom, hogy ma tudományos közlemények, impactfaktorok, rangok, címek dominálják a világot, és nagyon sokan ez került volna. Nálunk ez mindig úgy volt, és maradt is, hogy a betegért vagyunk, és a betegcentrikusságunk. Ezért van az, hogy annyi munkatársunk nagyon sok évtizede dolgozik ott, hogy nagyon kicsi a fluktuáció, hogy nagyon nagy vonzerőt tud gyakorolni az intézményünk a fiatalokra. Egy rezidens állást hirdettünk meg ebben az évben, kardiológus rezidenst, és több mint 20 jelentkező volt. Abban az időszakban, amikor hát a fiatalok nagy része azért külföldön képzeli el pályafutását.
Ön, mint főigazgató, mit tud azért tenni? Milyen eszközökkel tud azért dolgozni, azért tenni, lelkesedést adni, és a többi, hogy ez valóban így legyen?
Nem hiszem, hogy az én szerepem olyan nagy ebben. Azt hiszem, hogy egyrészt van egy intézménynek egyfajta históriája, múltja, amely generációkon át így öröklődik. Én ezt láttam az én nagyszerű főnökeimtől, és abban a légkörben nevelkedtünk, és fontos lett a beteg, és talán mi is így dolgoztunk, és így ezt a példát mutattuk azoknak a fiataloknak, akik minket követtek. Külön szeretnék beszélni, hogyha beszélgetünk pályafutásomról, nem orvosokról, hanem ápolónőkről. Rengeteg dolgot tőlük, ezektől az asszonyoktól tanulunk, lányoktól, asszonyoktól. Az a fajta elkötelezettség, amiben nem az anyagiak, nem is talán a tudomány, és nem is a karrier. Egyszerűen, hogy terepe az ő létezésüknek, az adásvágyuknak a kórház, és ebből kifolyólag meg az is érdekes, hogy mennyire gyarapszanak. Szóval ezzel fel lehet töltődni, hogy mit csinálunk valamit, teszünk valamit, és az a beteg felgyógyul, vagy legalábbis jobban lesz, az egy olyan örömforrás, abból úgy lehet táplálkozni, hogy ezek az emberek, akik hát nyilván kiválasztódnak, én nem mondom, hogy mindenki ilyen, de a magja a csoportoknak, az osztályon dolgozó nővéreknek, vagy doktoroknak azért ilyen. És látszik a szellemiségben az, hogy ők ebben örömüket lelik. Persze, kevés a pénz, persze, vannak családi gondok, van, amikor megélhetés miatt mégis pályát kell módosítani, vagy intézményt kell váltani, de megmaradtak azok a kollégák, azok az emberek, akik miatt nekünk is érdemes bejárni, a kollégák miatt is, nem csak a betegek miatt, hanem azért a szellemiségért, azért a munkaközösségért, amelyik ott dolgozik. Természetes, és nem akarom idealizálni a helyzetet, hogy vannak komoly változások az életünkben, és a kórházak talpon maradása az egyfajta tömegellátást is kell, hogy nyújtson, ez zsugorítja azokat a perceket, amik egy betegre tudunk szánni, és ez tagadhatatlan, és van egy technikai hangsúlyváltás a mi életünkben, szóval, hogy ha a gépen átmegy, ha a teszten átmegy, akkor azt értékeljük, és kevésbé a beteget. De azért azt mindenképpen kell látni, hogy nagyon súlyos állapotú, sokszor végstádiumú betegekkel foglalkozunk, a különleges, a progresszivitás legsúlyosabb eseteivel. És itt azért a kapcsolat hosszantartó, itt a kapcsolat az orvost, ápolónőt, beteget még jobban összetartó kapocs. A küzdelem a végstádiumban, a élet és halál között. Szóval ezek olyan drámák, amit közösen élünk meg, és egy kicsit ez is köt minket személyzetet is, meg minket ellátókat a beteghez. Szóval sors kérdésekben vagyunk jelen, és azért ez mindenkit egyrészt megfog, másodszorban pedig átérzi ennek a nagyszerűségét. És ezt nem minden szakma tudja így nyújtani, hiszen van az orvoslásnak azért olyan szakmája, vagy ennek a szakmának is vannak olyan más területei, ahol ezeket nem éli meg az ember ennyire. Úgyhogy ilyen értelemben nagy szerencsénk volt.
Kicsit visszatérnék az idézetre, amit hozott nekünk. Arra vissza tud emlékezni, hogy a Bibliával mikor találkozott először, illetve a hitéletének milyen főbb állomásait emelné ki egészen a gyerekkorától?
Most biztos furcsa, amit mondok, de nálunk a családban nem volt a hitélet olyan nagyon magas piedesztálon. Nem beszéltünk annyit erről. Nem annyira a szavak és az írott szöveg, hanem a létezés módja, a munka, az emberi kapcsolatok, szóval indirekte kaptam én ezeket, nem annyira tudatosan valamilyen felkészülés során, hanem egyszerűen apám, anyám példájából, az életünkből, a körülöttünk levő sorskérdések, szóval nagyjából a példákból okulva jutottam el én is ahhoz, hogy hogyan élek és hogy hogyan gondolkodom a világról. Nem volt sok direkt rám hatás. Végig gondolom azt, hogy a fiatalságomban túlzott mértékben hittem önmagamban, meg a tudományban, meg a saját magam képességeiben, meg a... Szóval az ember minden hatóságában. Ezt őszintén mondom, hogy ez így volt, és abban, hogy a problémákat mi meg fogjuk tudni oldani. De hogy ehhez segítség kell, és hogy milyen kapaszkodók, és egyáltalán, hogy a problémák micsodák igazán, mik az igazi problémák. Ezeket csak a bölcsülés és az öregedés útján szereztem meg. Úgyhogy őszinte akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a bölcsülés és önmagam példái, korlátai megismerése, a lehetőségek korlátozott volt, ébreszti rá arra az embert, hogy ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, ahhoz valamiben hinni kell. És hogy ez konkrétan mi és hogyan, ez egy nagyon intim és mindenki számára egy különleges dolog, amiről talán nehéz is beszélni. Ez a pálya, ez azért az embert erősen gondolkodásra kényszeríti, nem csak technikai, tudományos orvoslás értelmében, hanem éppen ez a, ahogy mondtam, ez egy humán pálya. Nem csak, hogy emberrel foglalkozunk, mert ez a kevés, az a kevés ahhoz, hogy humán pálya legyen, hanem hogy ennek van egy olyan emberi tartalma, ez szól olyasmiről, ami nincs tankönyvbe vésve, ami nem tudományos, hanem ami mi együtt életünk, társadalmi életünk, közösségi életünk. Szóval, hogy emberekkel való együttlét, és ennek nagyon sok vetülete van.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is, hogy itt lehettem.
Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.